már is dobjuk, göngyölítjük témánkat, a reggeli témánkat, amely a házassági szerződésre fókuszál. A szakértőt is hívtunk, mert hogy a vonalban itt van dr. Bede Péter ügyvéd. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt,
szia! Jó reggelt, és örülünk, hogy ilyen korán a rendelkezésünkre álltál. Péter, jellemző-e manapság a házassági szerződés, így az ügyvédi praxisból te hogy látod, hogy téged mennyire gyakran keresnek meg ilyen kéréssel, mondjuk párok, élettársak, mert ugye az élettársak is köthetnek ilyeneket. Tehát, hogy mennyire jellemző ez manapság?
Azt mondhatom, hogy most már ez teljesen bevett, tehát jellemző, és egyre jellemzőbb. Arra is tekintettel, pont amiről beszéltetek, hogy mondjuk 20-30 évvel ezelőtt a párok sokkal fiatalabb korban házasodtak össze, amikor úgymond még egyik félnek sem volt különösebb vagyona, és valóban együtt építették fel azt, amit összeraktak. Ergo az általános szabályok teljesen megfelelőek voltak a házasság.
Nyilván ezután a vállásnál nagyobb munka volt, nem?
De összességében jól működött a rendszer, mert nyilván együtt rakták össze, 50-50%-ban osztott meg minden. Igen, nehezebb volt elválni, de a mai világban, hogy mondjátok, mivel ez kitolódik, sokkal jellemzőbb az, hogy bármelyik félnek már vállalkozása van, vagyona van, földje van, háza van, vagy esetleg, amit szintén említettetek, hogy lehet, hogy már túl van esetleg egy válláson, az előző házasságból már gyermekei vannak.
Vagy egy nagyon komoly vállalkozói család, tehát egy vállalkozás volt már felépítve korábban a szülőknél, a szülői vonalon, és ebből adódóan több vagyontárgy jutott már a gyerekre is lehet.
Így van, pontosan. És ekkor jön be az, hogy jöjjön egy házassági szerződés, és csináljunk egy olyan rendszert, amiből mind a két fél nyugodtan alhat, mert ugye nem biztos, hogy mondhatnánk azt, hogy korábban az volt a levelet, hogy talán a férfiaknál volt egy nagyobb vagyon felhalmozva, de a mai világban a modern nő már abszolút vállalkozik, ugyanúgy vagyon lehet az ő oldalán is, és ekkor jön be, és ekkor van jelentősége a házassági szerződésnek, hogy létrehozunk egy olyan rendszert, ami mind a két fél számára megnyugtató, és nagyon-nagyon részletesen leszabályozzuk azt, hogy esetleg egy, nyilván nem erre készülünk, de esetleg egy válás során mik lesznek majd azok a feltételek, ami alapján a felek úgymond egyszerűen szét tudnak válni, és nem mérgesedik el a viszony.
Péter, én viszont nem így látom ezt, hogy mind a két fél részére egy megnyugtató dolog, mert az egyik fél lekicsinlőnek érezheti, és úgy érezheti, hogy ezzel őt nem ismerik el, mint hogyha az egyik fél lenne az alárendeltje a másiknak. Tehát ezt nem szoktad érezni szerződéskötéskor? Mert hogyha valaki elé odadugnak egy házassági szerződést, akkor ő áll a vesztes oldalon.
Hát, nem érezheti. Biztos, hogy odadugnak, nem, Péter? Mert lehet, hogy ez inkább egy közös megállapodásnak
hát csak
kell,
úgy lehet. Igen. Persze.
Igen, tehát...
Így van. Aki így érzi, akkor általában ott már a másik fél érzi azt, hogy hú, itt valami nem jó. Tehát ott már rögtön kiderülhetnek a dolgok. Tehát abból a szempontból is érdekes ez, hogyha az egyik fél ezt felveti, és a másik fél ezzel nagyon ágál, akkor úgymond ott már kiderül valami, hogy hát lehet, hogy tényleg nem csak azért van velem, mert szeretjük egymást, mert hogyha igen, akkor egy ilyen papírt aláírni semmi, mert én nem azért vagyok vele, mert mondjuk, hogy neki nagyobb a vagyona. Tehát ez egy érdekes helyzet, tehát van olyan, amikor úgymond tesztelik egymást ezzel a felek, és hogyha ez jól alakul, akkor ebből nincsen semmi probléma, ha pedig ott már egy komolyabb konfliktus kialakul, akkor lehet, hogy a felek már elsőjük. De lehet,
tehát akkor a hozományvadászoknak nyugodtan mondjuk, hogy először bólincsatok rá.
De ez tűnik nekem egy konfliktus kiindító helyzetnek, hogy házassági szerződés egyáltalán beszélgetésbe is előkerülhet.
De miért? Meglepően
most már ez abszolút a napi beszélgetéseknek a része, és azok az emberek, akik mondjuk vállalkoznak, nagyobb vagyon van náluk, azoknál ez egy teljesen bevett dolog. Sőt, van olyan, hogy a másik fél ajánlja ezt fel, pont amiatt, hogy ezzel igazolja, hogy ő nem ezért van mondjuk a másik félvel, és ebből akkor már...
Ez is érdekes, nagyon... hogy valaki azt mondja, hogy figyelj, csak kössünk, hogy ne érezd azt, hogy mert te jelentősebb vagyona bírsz, hogy ne érezd azt, hogy én ezért szeretem.
Nem tudom, én ebből pedig a szempontból nagyon konzervatív vagyok. Aha. Tehát, hogy nekem rosszul esne az, hogyha a másik elimálna egy ilyen, hogy házassági szerződés, mert akkor azt érezném, hogy féltett tőlem a vagyonodat.
Figyelj, igazából, amit Béla említett, hogy amikor mondjuk mondjuk családok építenek fel egy nagy vállalkozást, akkor ez a dolog eleve már a család oldaláról felmerül. Tehát nem is biztos, hogy az adott fiú vagy lány fog ezzel előjönni, hanem a család oldaláról ez már becsatornázásra kerül akkor, amikor ugye a házasság ötlete előkerül. És nem azt mondom, hogy ez egy nyomás, de az biztos, hogy ez ott van a levegőben, és ekkor már a másik fél úgy is tud erről, és nyilván tájékozódik, akár megkeres egy ügyvédet, elmagyarázza neki, és pont amiatt, mert érzi azt, hogy valamiért ezt szeretnék, ezért neki is érdeke az, hogy jobban megértse ennek a lényegét, és utána akkor ez már sokkal könnyebben
de azért, megy. De azért fordítsuk meg a dolgot, Péter, mert hogy nem csak vagyontárgyakról lehet szó, hanem itt hitelről is lehet szó. Tehát lehet, hogy nekem van tartozásról, vagy bármi, lehet, hogy nekem van egy 100 milliós hitelállományom, és nyilván nem akarom ezt ráterhelni a feleségemre, a jövendőbelimre, nem? Tehát, hogy ez is elképzelhető, pontosan. Tehát, hogy ezzel is még én kedves vagyok vele, hiszen ettől megnekíteni akarom, nem azt mondom, hogy na, jó, holnaptól már 50 a tiéd, már 50 millióval kevesebb
adósság. Nem, sóher vagyok, még a hitelt se adom.
Igen.
Azt se felezem.
Igen. Ez egy sokkal már modernebb megközelítése a házassági szerződésnek, hogy akkor, amikor, ahogy mondod, az egyik fél mondjuk vállalkozik, és annak a vállalkozásnak, vagy akár neki, mint kezdesnek a vállalkozás mögött hitelei vannak, akkor a másik félnek is érdeke az, hogy kössünk házassági szerződést, mert akkor, hogyha esetleg ezzel a vállalkozással gond van, és mondjuk nekem is egyébként van mondjuk két lakásom, amit így örököltem, vagy én vásároltam magamnak, akkor, hogyha nincs házassági szerződés, akkor igen, létrejön a házassági vagyonközösség, és mondjuk 5 év múlva előkerül az, hogy azok a hitelek bedőlnek, és mondjuk a férjem ott amögött kezes, vagy a feleségem, akkor az én lakásom is akár veszélybe kerülhet esetlegesen, mert hogy az a házassági vagyonközösségnek a része. Tehát a tényleg felkészült emberek azért is köthetnek, ahogy mondod, hogy ezeket a dolgokat is teljesen elszeparálják, és akkor, amikor az egyik vagy a másik fél mondjuk vállalkozási tevékenység kapcsán a hitele így-úgy problémába kerül, bedől, vagy át kell szervezni, vagy esetleg át kell adni egy-egy vagyontárgyat, és azt értékesíteni kell a jelzálogjoggal terhelt vagyontárgyat, akkor, hogyha a házassági szerződés megvan, és akkor itt van egy nagyon fontos része, hogy ha meg is kötjük a házassági szerződést, akkor azt megfelelő nyilvántartásba is kell helyezni, mert csak akkor válik majd a harmadik személyekkel szemben, így például a bankkal szemben is ez hatályossá, sőt, egy ilyen helyzetnél a
banknak ezt ügyvédiletétbe rakjátok, vagy hova kell ezt nyilvántartásba?
Ez úgy működik, hogy magát a szerződést, azt vagy ügyvéd, vagy közjegyző szerkeszti. Hogyha mondjuk én szerkeztem, eljönnek az ügyfelek, akkor azt javaslom, hogy igen, rakják le a közjegyzői kamarának a nyilvántartásába, és azzal válik ez a harmadik személyekkel szemben hatályossá. Tehát nagyon fontos ez a dátum, mert hogyha mondjuk ma lerakjuk, és mondjuk a holnap a egyik vagy másik fél felveszi a hitelt, akkor onnantól kezdve lesz ez rendben, mert hogyha mondjuk már régen megvan a hitel, és akkor jön már a végrehajtó elvenni az adott ingatlant, és mi azt mondjuk, hogy jaj, de hogy itt van egy szerződés, hát ezt egyébként minden alapi kelléknek megfelelően ügyvédi ellenjegyzés van rajta, stb. De ha megfelelő nyilvántartásban nincs elhelyezve, akkor a harmadik személyekkel szemben ez nem lesz hatályos.
Igen, előfordul, hogy ez utólag készülhetett, mert mit tudom.
Hát így van.
Felmerülhet a kérdés. Így van.
De itt ez fel sem merülhet, ha nem volt lelepve, akkor nincs
bőle. Nagyon fontos kérdés, hogy mi történik abban az esetben, ha nincs ilyen házassági szerződésünk, a vagyonközösség nincs leírva, akkor mindenképpen az, amit én mondjuk beleviszek a házasságba, akkor mindenképpen az közösnek számít?
Így van, ez a fő szabály. Tehát minden közös, 50-50%-ban osztik meg, és a úgynevezett törvényi vélelem, tehát az alaphelyzet az, hogy minden közös. És hogyha én azt mondom, mondjuk egy válás kapcsán, hogy ez nem így van, akkor ezt nekem kell bizonyítani. Tehát ezért sokkal jobb a házassági szerződés, mert abban részletesen leírunk mindent.
Oké, de például az igazolható, hogy mit tudom, neked, vagy nekem volt mondjuk egy gépjárművem, volt lakásom, mondjuk két házam, telkem, és attól ezt igazolható, hogy a vagyonközösség létrejött előtt is volt, akkor ezzel mi a probléma?
Hát ezzel az lesz a probléma, hogy az évek során, amíg mondjuk együtt élünk a házasságban, akkor közösen költünk rá, mondjuk felújítjuk, vagy akár eladjuk, akkor veszünk egy másik ingatlant, veszünk egy másik autót, és akkor már sokkal nehezebb elszeparálni azt, hogy egy adott vagyontárgy, mondjuk, hogyha egyébként eladtuk és két pénzzel belőle, és egy másikat vettünk belőle, az akkor most a közös vagyonból lett véve, vagy teljesen egyértelműen mondjuk az adott külön vagyontárgyból. Mert igen, ahogy mondod, hogyha ez korábban keletkezett, tehát korábban lett az enyém, akkor oké, az külön vagyon lesz, vagy hogyha például én a házasság alatt is öröklök valamit, az is a külön vagyonomba fog tartozni. De hogyha annak már a növekményéről beszélünk, tehát mondjuk közösen gyümölcsöztetjük, azt az adott ingatlan bérbe adjuk, az a növekmény, az már közös
vagyon. Az abból származó bevétel, az már közös vagyon.
Igen. És ekkor jön be az, hogyha mondjuk egy autónál egyszerűbb a dolog, eladunk egy autót, mondjuk 5 millió forintért, és veszünk egy másikat. És akkor, hogyha mondjuk ezek nincsenek teljesen számlával egyértelműen legézó, vagy honnan, hova jött a pénz, és akkor kinek a nevére lett véve utána.
Hát meg igen, meg annak idején volt egy 800 000 forint értékű autóm, most meg van egy, mit tudom én, 18 millió forint értékű autó. Nagy különbség.
Persze, ezért nagy mondom, különbség. Hogy sokkal egyszerűbb az, hogyha egy házassági szerződésben ez előre meg van mondva, mert ott azt is meghatározhatjuk, hogy egyébként a házasság alatt szerzett különböző vagyontárgyaknak a növekményei is akkor közös vagyon lesz, vagy külön vagyontárgy lesz továbbra is.
Tehát mondhatja azt, hogy az egyik fél mondjuk keres havi 2 millió forintot, a másik meg 200 000 forintot, és akkor azt mondhatja, hogy a vagyon, a közösen szerzett vagyon részek is ilyen arányban kerülnek meghatározásra, vagy hogy?
Így van, tehát azt is lehet mondani, hogy az én általam szerzett jövedelem, az mindig is külön vagyon lesz, vagy mondjuk azt mondom, hogy abból nem tudom, 200 000 forint, az közös vagyonná válik, és akkor a másik pedig ugyanígy valamilyen arányosítást megmond. Most egy nagyon, amikor tegnap szóltatok, hogy lesz ez a beszélgetés, akkor én is egy kicsit keresgéltem, és a biztos ismeri mindenki Brad Pittet és Jennifer Aniston-t, ugye házasok voltak, és akkor, amikor elváltak, egy nagyon csendes válásuk volt, azért, mert nekik volt házassági szerződésük. És pillanatok alatt elváltak, egyetlen egy közös ingatlanuk volt, amit természetesen megegyeztek, hogy eladják, és 50-50%-ban megy ez az összeg. Ehhez képest Brad Pittnek Angelina Jolie-val való válása
az már meg botrányos volt.
Persze, mert nem volt házassági szerződés, és a mai napig Angelina Jolie különböző vállalkozásoknak az értékére továbbra is igényt tart a Brad Pitt oldaláról, és legutóbb egy borászatot kellett neki átadni, mert hogy nem volt házassági szerződés, és a mai napig, tehát évek óta folyamatosan pereskednek ezen.
Hát igen, és ez ráadásul utána rányomja a bélyegét a következő kapcsolatra, az ember következő életére, úgymond, mert hogy még mindig...
Folyton az exeddel találkozol az ügyvéd jelenlétében.
Igen. És a másik fontos dolog, hogyha mondjuk már bármelyik félnek gyerekei vannak másik házasságból, akkor nagyon fontos egy ilyen házassági szerződés, mert ugye előre meg lehet azt is határozni, hogy mondjuk az öröklés szempontjából majd ki hogy mit örököl, ezt nyilván azzal védjük meg, hogy azt mondjuk, hogy mondjuk ez az én külön vagyonom, és akkor innentől kezdve biztosíthatom azt, hogy az adott vagyontárgyakból, az én korábbi házasságaimból született gyermekek biztosan örököljenek, és szinte azt is meghatározhatjuk, hogy konkrétan mit örököljenek, mert azokat ezeket is le lehet benne írni.
No, hát a téma az ott van a Facebook oldalunkon, hogy érdemes-e házassági szerződést írni, érdemes-e ilyet kötni, vagy teljesen elzárkóztok ettől. Kedves hallgatók, úgyhogy írjatok nekünk. Dr. Bede Péternek pedig nagyon szépen köszönjük ezt a részletes szakmai tájékoztatást és útmutatót. Úgyhogy örülünk, hogy itt voltál, Peti, megint. Köszönjük szépen, és szép reggelt kívánunk neked.
Köszönjük.
Szia, szia, szia.